Viktor Franknak van egy mondata, ami eszembe jut hirtelen, és ő úgy fogalmazta meg ezt, hogy nem az a fontos, hogy én mit akarok az élettől, hanem hogy az élet mit vár tőlem. Tehát én most már ezt az életszakaszomat élem, hogy minél többet tudjak segíteni, akár családon belül, akár a meseterápiával is, akár gyerekeknek, felnőtteknek, tehát én már azt gondolom, hogy erre készülök. Felkelés, belenézés a tükörbe, és Boldizsár Ildikótól, ahogy tanultam, egyik mesét, amit elmondott, akkor mindig megkérdezem magamtól, hogy Andrea, boldog akarsz lenni ma, vagy nem? És akkor válaszolok magamnak. Azt mondanám el magamról, hogy Rendecki Andrea vagyok. Két fiúgyermek édesanyja, három unoka nagymamája. Meseterapeuta vagyok, life és business coach, és egyébként meg tanácsadóként tevékenykedem élelmiszerbiztonsági rendszerek építésével, ISO rendszerek auditra való felkészítésével foglalkozom.
Kellemes estét kívánok mindenkinek, én Galántai Zsuzsa vagyok. Egy újabb hétfő és egy újabb történet. Rendecki Andreával beszélgetünk. Mesélnél egy kicsit arról, hogy hogyan telnek a napjaid?
Tanácsadóként dolgozom, tehát a munkám legnagyobb részét azt tölti ki, hogy élelmiszerbiztonsági rendszerek, IFS rendszerek építésével, tanácsadásával foglalkozom. Néha ezekre a tanácsadónapokra készülni kell, dokumentációt készíteni számítógépen, időnként meglátogatni ezeket a cégeket, és ott a helyszínen konzultációt tartani. Tehát változatos, azt mondanám a munkámra, hogy nagyon-nagyon változatos, szabad és változatos.
Akkor nem ilyen 8-tól 4-ig?
Nem. Azt már nagyon régen csináltam, 20 évvel ezelőtt körülbelül, tehát 20 éve ez a tanácsadói munkám, ezt töltik a napjaimat.
Van olyan a napodban, ami menetrendszerű? Tehát vagy egy olyan szeánsz mondjuk, amit szeretsz minden nap megejteni?
Hát reggeli tornázni nem szoktam, de reggel felkelés, belenézés a tükörbe, és Boldizsár Ildikótól, ahogy tanultam, egyik mesét, amit elmondott, akkor mindig megkérdezem magamtól, hogy Andrea, boldog akarsz lenni ma, vagy nem? És akkor válaszolok magamnak.
Akkor mégiscsak van egy ilyen rutinod.
Hát, igen, ez a rutinom leginkább, akkor ezt lehet rutinnak hívni.
Ez egy nagyon jó kérdés egyébként, úgyhogy remélem, hogy mások is inspirációt
merítenek. Igen, egy hosszú életkort megélt remetének tették fel a kérdést, és ezt ő mondta el a kérdezőnek, hogy ez a hosszú élet titka.
Majd még ide is el fogunk jutni egyébként a meseterápiához. Milyen életszakasznak gondolod ezt a mostanit, amiben vagy azon kívül, hogy a nagymamaságodat is éled?
Hát ez már egy érett kor, amikor megszülettek már az unokáim is, és egyre inkább már az ember arra készül, hogy mi az, amit továbbadhat. Ezt látom most fontosnak. Viktor Franknak van egy mondata, ami eszembe jut hirtelen, és ő úgy fogalmazta meg ezt, hogy nem az a fontos, hogy én mit akarok az élettől, hanem hogy az élet mit vár tőlem. Tehát én most már ezt az életszakaszomat élem, hogy minél többet tudjak segíteni, akár családon belül, akár a meseterápiával is, akár gyerekeknek, felnőtteknek, tehát én már azt gondolom, hogy erre készülök.
Minél idősebbek vagyunk, annál jobban látjuk az életünket, vagy annál jobban rálátunk korábbi döntésekre, helyzetekre, és hát annál bölcsebbek vagyunk, mert nyilván most már egy idő elteltével mindig okosabban látjuk a dolgainkat, és ahogyan szerintem ez az egész jó értelemben vett öregedés, illetve bölcsülés az embernél megkezdődik, úgy már sok mindent átlát, hogy vajon ő maga elégedette az életével, vagy azt érte el, amit szeretett volna. Te most mennyire tartod magad elégedetnek mindazzal, amit látsz? Egy 1-től 10-es skálán csak, hogy...
Egytől tízes skálán azt gondolom, hogy mondjuk egy nyolcas. Nyolcas. Egyébként is 8-án születtem júliusban, úgyhogy azért is szeretem a 8-ast.
Miért nem 10?
Azt gondolom, hogy mindig van fejlődési lehetősége az embernek, és mindig tud tovább lépni és tanulni utolsó percünkig. Tehát 10-es, még nem tartok a 10-esnél.
Jó, hát még bármi lehet, ugye senki sem tudja, hogy pontosan mit is tartogat a holnap. Viszont azt az életet éled most, amilyet elképzeltél, szerettél volna, tehát ilyen szempontból teljesültek mondjuk a vágyaid?
Teljesültek olyan szempontból, hogy szerettem volna családot, férjet, gyermekeket, unokákat, és ez teljesült, ez nagyon fontos vágyam volt, és azt gondolom, hogy egy nő életében ez akkor lesz teljes egy nő élete, hogyha ez megadatik. Tehát ezt úgy gondolom, hogy teljesült. Hiányom van ezzel kapcsolatban egy kicsi, mert hogy lányunk nem született, tehát jó lett volna, ha lányunk is születik. Az unokák között van egy kislány, hát reméljük, hogy majd vele ezt a lányos anya nagymama korszakot majd meg tudjuk élni, és megtapasztaljuk, hogy milyen egy kislányjal.
Egyébként a nagymamaság, mint olyan, az neked mit jelent, vagy hozott-e úgymond egy ilyen mérföldkövet az életedben?
Vágytam rá, hogy megszülessenek az unokák, tehát ez nagyon-nagyon fontos érzés volt bennem, hogy legyenek unokák, és ez csodálatos volt, amikor az első unoka megszületett, aztán a második, harmadik, mindegyik unoka érkezését nagyon-nagyon-nagyon vártam, és nagyon-nagyon nagy szeretettel fordulok feléjük. Zétény unokánkkal sokat lehetünk nála, ővele gyakran tölthetünk időt, a másik két unokámmal kevesebbet tudok találkozni, de hát ez is remélem, hogy majd fejlődni, javulni fog.
Másképp bánsz velük, mint mondjuk annak idején a saját gyerekeiddel?
Egészen biztos, hogy másképp bánok velük. Távolabb vagyok tőlük, tehát nekem már nem kell az a szigor, az a következetesség talán, mint amilyen egy anyának a gyerekeivel szembe kell. Tehát itt nyilván engedékenyebb az ember, és arra figyel jobban, hogy kellemes legyen az együtt töltött idő, és jó emlékeket hagyjon az unokában az ember. Tehát ez teljesen más.
Balatonkenesén laksz egyébként, de honnan származol, hol születtél, milyen volt a gyerekkorod, milyen gyerek voltál te magad, honnan indult a pályafutásod?
Székesfehérváron születtem, nagyon régen, 1960-ban. A szüleim mindketten dolgoztak, nagyon-nagyon dolgoztak annak idején. Ahogy anyukám elmesélt, 91. évét betöltötte, de sokszor szoktunk erről beszélgetni. Annak idején azt hiszem, hogy 3 hónapos szülési szabadságot kaptak az anyák, tehát az alatt a 3 hónap alatt kellett mindent átadni, megkapni, és aztán utána vissza kellett menni dolgozni. Akkor anyukám a munkahelyéről a nagymamáikhoz kerültem, nagypapám és nagymamámnál laktunk, és anyukám próbált hazaszaladgálni, szoptatni a munkahelyéről, fél órás szoptatási időt kaptak, tehát biciklivel járt oda a nagymamáméhoz, ami körülbelül olyan negyed órára volt, tehát éppen mire, tehát nem is tudom, hogy ezt hogyan lehet. Tehát ez hosszú távon nem is működött, azt gondolom nem is működött. Én júliusra születtem, és azt mesélt el anyukám, hogy már szeptemberben tüdőgyulladásom volt, tehát nem volt egy könnyű gyerekkor, tehát ez nem is értem, hogy hát, ja, értem, mert annak idején nem ilyen volt a világ, és a 60-as évek azok még nagyon háború utáni állapotok, és más volt az ország, mint most.
De azért elképesztő belegondolni, meg hát ez anyukádra, igen, illetve a nőkre, ugye milyen teher lehetett, hogy igen, ki se heverhet elvették gyakorlatilag nagyon magukat.
És mégis születtek a gyerekek, és több gyerek született valószínű, mint most. Nem lehetett könnyű, az biztos.
Minden esetre így úgymond zaklatott volt az indulás,
igen.
De aztán így, amikor már cseperedtél, jártál, keltél, akkor milyen kislánynak bizonyultál?
Jártam, keltem, és emlékeimben a nagypapám nagyon-nagyon kellemes, szép emlék, mert volt egy kis szőlő a ház mellett, és aztán nagyon sokat mentünk oda ki a szőlőbe, és akkor ott a nagypapám mindent nekem megmutogatott, és együtt csináltunk, és együtt vacsoráztunk, és katonákat készített nekem, és kártyáztunk, és mindenféle nagyon-nagyon szép élmény, gazdag gyermekkor. Én azt gondolom, hogy szép és gazdag gyermekkorom volt. Nem jártam óvodába. Nem jártam óvodába, mert próbálkoztak azzal, hogy elvigyenek óvodába. 3 napig bírtam, nagy sírás-ríbás volt, és egyszerűen azt mondták, hogy akkor jó, ezt nem erőltetik. Annak idején még nem volt kötelező.
Csinálni?
Persze, meg lehetett ezt csinálni, és akkor általános iskola első osztályát kezdtem. Igazából akkor kerültem ki a szoros családi kötelékből először.
Viszont akkor, ahogy meséled, ugye nagyszüleiddel is elég szoros volt a kapcsolatod, azért mondjuk úgy ma már az átlagnál
így
szorosabb,
van.
Hiszen emiatt.
Sokkal szorosabb, így van, mint az átlag gyerekeknek a mai világban. Igen.
És mi az, ami nagyon megmaradt tőlük egyébként, vagy amit így kvázi üzenetként hordozol magadban tőlük, ami kifejezetten a nagyszüleidtől származik?
Mm-hmm. Hát a nagymamámtól talán a gondoskodás nagyon-nagyon nagy szeretetben és mindent megadva nevelt bennünket. Arra emlékszem, hogy szerdai napokon mindig ment a piacra, és akkor hozta onnan a finom túrót, a cseresznyét, amikor érett a cseresznye, és mindenféle finomakat főzött nekünk. A nagypapámmal kapcsolatban meg ezek az élmények, ezek a játékok, meg az együtt játszás, az együtt eltöltött idő, ezek nagyon-nagyon-nagyon jó élmények velük kapcsolatban.
Így az életed első 6 évében, mondjuk még így iskola előtt, ehhez képest mondjuk a szüleid, de mennyi időt tudtál tölteni, tehát ugye a munka miatt?
Szüleimmel kevés időt töltöttem, tehát az apukámat, anyukámat igazából csak hétvégén láttam, tehát ott van egy nagy hiányom, egészen biztos. Ezt érzem. Biztos, hogy ettől lettem ilyen ember, amilyen. Tehát ez gondolom, hogy az én életemet ez meghatározta, hogy távol voltak a szülők, és hogy a nagyszülőkkel nőttem fel.
Mit gondolsz, ez milyen lenyomatot hagyott egyébként, vagy hogy érzed?
Hát biztos, hogy keletkezett bennem egy szeretethiány.
Hát nem tudták kifejezni, nem tudták mikor kifejezni.
Igen, ez biztos, hogy meghatározó az én életemben. De ugyanakkor biztonságban éreztem magam, mert a nagyszülők teljesen mindent megadtak, tehát ők is tudtak szeretetet adni, biztonságos környezetben nőttem fel, tehát azt gondolom, hogy a gondviselő ezt így hozta, így rendelte, és ez van.
Azért így is azt mondtad, hogy gyönyörű szép gyerekkorod volt, és az, hogy a munka az kvázi hogyan szakított szét családokat, mert gondolom, hogy ez azért kvázi akkor egy ilyen tipikus jelenség volt, hát ez meg az, ami ellen nagyon senki nem tehetett túl sok mindent. Amikor így kisebb gyerek voltál, akkor jellemző volt a más gyerekekkel való együtt lógás, vagy egyáltalán ennyire nyitott voltál le másokra, vagy inkább egy kicsit behúzódó, és a nagyszüleid szeretetében léteztél?
Igen, inkább az utóbbi, a nagypapám lábanyomába jártam és lépkedtem. Az utcában, ahol ők laktak, ott volt néhány velem egykorú gyerek. Időnként volt olyan, hogy közösen játszottunk, én átmentem hozzájuk, és ott játszottunk. Ebből is volt jó élmény és jó tapasztalat, tehát ilyen élmények is értek gyerekkoromban, de inkább a nagyszülők mellett a nagypapám cipője nyomában járkálva.
Milyen ember volt nagypapád egyébként, hogyha ennyire a cipője nyomában jártál?
Külső tulajdonságait, hogyha nézem, kopaszodó volt, őszes kopaszodó haja volt, kék szeme, és határozott ember volt, kedves ember volt, de ugyanakkor szigorú is, tehát nem voltunk elkényeztetve egyáltalán. Önmagához is szigorú ember volt szerintem. Egyébként szakmáját tekintve ő repülő motorszerelő volt, és ebben dolgozott, amikor még dolgozott. Tehát természetesen, amikor mi picik voltunk, akkor ő már nyugdíjas volt.
Ezért ez egy különleges szakma volt, vagy munka volt.
Igen, és ez nagyon meghatározta az ő életét, mert ők Szegedről származnak. Az édesanyám is Szegeden született, és a háború idején, amikor a repülőtereket, a Szegedit bezárták, és a székesfehérvári Burgundy repülőtérre a nagypapámat áthelyezték. Itt voltak olyan évek, amikor a nagypapám az anyukámmal együtt lakott itt Székesfehérváron, a nagymamám pedig Szegeden dolgozott a dohánygyárba, amikor még nem volt szabad szombat. Vasárnap volt az egyetlen pihenőnap, és anyukám mesélte, hogy ezeken a vasárnapokon a nagymamám hajnalba fölült a vonatra, akkor a tömeg volt a vonaton, hogy időnként a vonat tetején kellett utazni. Fölült reggel Székesfehérváron a vonatra, és nem tudom valamikor 10 óra táj, vagy nem tudom mikor érkezhetett ide Fehérvárra, egy pár órát itt töltött a férjével, meg az egyszem lányával, és aztán utána délután ugyanígy kora délután el kellett indulni, és vissza Szegedre. Tehát nagyon-nagyon nehéz élet lehetett ez annak idején, amikor az anyukám kicsi lány volt.
De milyen becsülendő, hogy ennyire keményen, vagy hogy nem is volt kérdés, hogy ő felül-e arra a vonatra.
Igen. Igen,
szóval igen. Sok tanulságot hordoz ez. Azt nem kérdeztem, hogy egyke vagy?
Van egy nővérem, 4,5 évvel idősebb nővérem.
És a nagyszülőknél együtt voltatok akkor?
Igen.
Ezek
igen,
szerint?
Együtt voltunk.
Ezek után pedig jött az iskoláskor. Mennyire volt neked ez könnyű így beilleszkedni, meg úgy egyáltalán ez az egész iskolai légkör?
Voltak beilleszkedési nehézségeim. Az első és a második osztályt azt az Ibli általános iskolába jártam. Nem voltam rossz tanuló, jó tanuló voltam. Nagyon nagy létszámú volt az osztály, azt tudom, 40 fő fölött, és aztán második osztály végén felkínálták azt a lehetőséget, hogy át lehet menni a Rákóczi általános iskolába, és akkor a szüleim úgy döntöttek, hogy átvittek engem, meg a nővéremet is a Rákóczi iskolába, úgyhogy a harmadik osztálytól én már Rákócziba jártam.
Milyen gyerek voltál? Mondtad, hogy jó tanuló voltál igazából, hogy ilyen gyermeki csínytevések jellemezteket téged?
Azt gondolom, hogy eléggé visszahúzódó gyermek voltam, tehát nem voltam a társaság középpontja. A Rákóczi iskolában találtam nagyon-nagyon jó barátnőre, Ibolya volt a keresztneve, és tulajdonképpen onnan a harmadik osztálytól kezdve nagyon-nagyon jó barátnők lettünk, és ez nagyon-nagyon szép emlékek a vele való barátság. Aztán eltávolodtunk egymástól, nem tudom, hogy most mi lehet vele, jó lenne tudni róla. Az általános iskolás osztálytalálkozókra nem szokott eljönni, nagyon jó lenne tudni, hogy mi történt vele.
Hát, ha majd hallja ezt a beszélgetést, és akkor talán megkeressitek egymást, meg tudjátok egymást keresni. Igen. Az iskolai tantárgyakat tekintve volt, ami közelebb állt hozzád, ilyen inkább reál, vagy inkább humán beállítottság voltál?
Nagyon szerettem a biológiát, és nagyon szerettem a magyar irodalmat és nyelvtant. A magyar irodalom és nyelvtan tanárnőnk Takács Lászlóné tanárnő volt, ő nagyon szigorú tanárnő volt a Rákócziban. Nagyon-nagyon megtanította a nyelvtant és a helyes írást. Emlékszem, hogy sok-sok órán tolbamondást írtunk, és nagyon-nagyon komolyan vette ő ezt. De ez azt gondolom, hogy hasznunkra vált, mert aki odafigyelt és megtanulta a leckéket, az aztán onnantól kezdve nyelvtanból és helyesírásból a helyére került. Úgyhogy ez nagyon fontos megalapozó volt. A biológia meg érdekelt, tehát az állatok, a növények nagyon érdekeltek, mindig is szerettem őket.
Volt már benned gyerekként valami, hogy mi szeretnél lenni, vagy mi vonzana, milyen pálya?
Ez jó kérdés, mert sokat gondolkodtam azon, hogy de szeretnék orvos lenni. Aztán végül nem mentem orvosi pályára, hanem a 8. osztály végén a József Attila gimnáziumban jelentkeztem kémia tagozatra. Miért pont kémia tagozatra? Talán akkor még bennem volt az, hogy orvos irányba menni, ha bár nem kémia volt a felvételi akkoriban, hanem fizika és biológia. A fizikát azt nagyon nem szerettem, nem tudom, biztos, hogy ott is nagyon meghatározó volt, hogy ki volt a fizikatanár, ott valahogy nem boldogultam a fizika területén. A kémiát azt szerettem, és ott úgy gondoltam, hogy majd sikeres felvételit fogok tenni, és felvesznek a kémia tagozatra.
És fel is vettek.
És fel is vettek, igen.
És hát akkor hány évet kellett, négyet ott?
Négy év a József Attila gimnázium, akkoriban még így hívták, vagy hát nem is tudom, hogy lehet mondani, előtte Ciszter, akkor József, és aztán megint Ciszter, uh-huh. Úgyhogy a köztes időszakban uh-huh. jártam én a József Attila gimnáziumba. És a József Attila gimnáziumban csodálatos osztályfőnökünk volt, Pál Lajos tanár úr. Azt hiszem, hogy összesen 3 osztálya volt a tanár úrnak, úgyhogy nagyon-nagyon kitüntetve érzem magamat, hogy én az ő osztályába járhattam, mert csodálatos ember volt. Tehát fizika-kémia tagozatos osztálynak jól kigondolták, hogy magyar tanár kell osztályfőnöknek, de hát nagyon-nagyon-nagyon jó volt ez, hogy őt kaptuk meg. Azok a magyar órák, amiket ő tartott, az felejthetetlen, még most is itt van az emléke a fejembe. Tehát ott annyit kaptunk.
Mitől volt ő ennyire jó?
Hát ő egy költő volt, egy franciás műveltségű ember, aki volt olyan, hogy Baudelaire-t franciául szavalt nekünk az órákon, és most is beleborzongok, amikor erről beszélek. Puskin anyagint, azt tanultuk az anyagint, de a Gogol anyát azt mondta, hogy na, az gyerekek, otthon olvassátok el, arról én nem fogok nektek beszélni. Tehát volt egy olyan csodálatos értékrend az ő fejében, amit megpróbált nekünk átadni az egész világirodalomból, meg emberségből, és hát ez nem tudok mást mondani, egy csodálatos ember volt.
Hát ez akkor még jó erősen rátett az irodalom szeretetedre.
Igen.
Ami később majd egy kicsit máshogy vissza is köszönt. És a gimnáziumnak a végén ott milyen választási lehetőségeid voltak?
Gimnázium végén el kell döntenem, hogy most milyen irányba menjek tovább. Azt nem mertem megpróbálni, hogy a magyar irodalommal vagy valami művészeti irányba menjek tovább, mert ahhoz nem éreztem elég tehetséget magamba, tehát az ahhoz kellett volna valami olyan plusz, ami nem volt meg bennem. És viszont szerettem a biológiát, meg a kémiát is. A matematika nem ment túl rosszul, ezért aztán a kertészeti egyetemre adtam be a jelentkezésemet.
Hát azért így jöttél-mentél itt a témákban.
Igen.
Mert igen. Hát nyilván a biológia szeretete az mondjuk aránylag közel áll ehhez. De hogy jött a kertészet?
Annak idején nem lehetett több egyetemet megjelölni. Tehát az ember olyat kellett, hogy válasszon, ami biztos választás. Tehát ahol biztosan felveszik. Ugye az orvosi egyetemre nagyon-nagyon magas pontszám kellett, azt nem mertem megcélozni. Ezért maradt maradt ez a lehetőség, hogy milyen tárgyakat szeretek, hát szeretem a biológiát, az ott van, abból tudok felvételizni, és a matek is az majd úgy mellé jön, és majd a kettőből összejön az a pontszám, ahova én mehetek. És a növényeket egyébként is szerettem. És akkor ez így állt össze.
Akkor te mennyire érezted magad felnőttnek, mikor már elvégezted a gimnáziumot, és következett volna a tovább tanulás, vagy így az is érdekel, hogy egyáltalán, mert mindig arról beszélünk, hogy régen, hogy voltak a dolgok, meg most, hogy vannak a dolgok, de hogy talán régebben egy picit a fiatalabbak is érettebbek voltak legalábbis a történetekből kiindulva. Ezért kérdezem, hogy te akkor mennyire voltál már kvázi felnőtt, vagy a szüleid mennyire, hogyan vettek részt az életedben? Hát sokan ugye ma még mama
hotelekben befolyásolták ezt a döntésemet egyáltalán, nem. Ezt elfogadták, hogy én ide fogok jelentkezni. Budapesten van a kertészeti egyetem, hogy Budapesten fogok élni. Ezt elfogadták és támogatták, tehát ez így teljesen jó volt. Szabadon dönthettem ebben. Abszolút szabadon.
Nem volt benned félsz egyébként elköltözni mondjuk Budapestre?
Nem, félsz nem volt bennem, kíváncsiság volt bennem, fővárosba felkerülni az nagyon-nagyon izgalmas dolog volt, úgy éreztem, hogy az biztos, hogy az a pár év, amit ott fogok tölteni, az jó lesz, és kíváncsiság, és ilyen érzések voltak bennem.
És milyen volt akkor az egyetem? Milyen volt a nagyvárosi élet?
Nagyon jó volt, habár az elején, amikor nem vettek fel kollégiumba, albéletbe kellett laknom, ott egy kicsit távol voltam az egyetemi társaktól, de aztán utána második évtől már bekerültem kollégiumba, és ott már nagyon jó kollégiumi közösség alakult ki, úgyhogy onnantól kezdve már ilyen szempontból is jó volt. Hát amit megtanultunk, azt meg nagyon-nagyon élveztem. Növénytant, kémiát, ott is kellett tanulni, kémiát, szerves kémiát, mikrobiológiát, tehát jó tárgyak voltak, és jó gyakorlatok, soroksára vittek ki bennünket, növénytanra, növényfelismerésre, hát ez szép időszak volt.
Szóval izgalmas, jó volt, emberekkel teli. Igen. Időszak, hát főként, amilyen egy kollégium.
Így van. Sőt, ott még annak idején a KEK, ugye a Kertészeti Egyetemnek a klubja a KEK, ott nagyon jó koncertek voltak, tehát arra nagyon-nagyon nagy lelkesedéssel mentünk el, és ezen kívül a KEK-nek volt egy jazzklubja, aminek a jazzklubnak a vezetését egy ideig el is vállaltam. Csekis Imre volt a KEK-nek az akkori vezetője, és ő ezt rám bízta, úgyhogy voltak ott jó évek és jó élmények.
És ezek szerint a jazzt is szeretted?
Igen.
Szereted?
Igen. Szeretem, nagyon szeretem.
Mert eszembe is jutott, hogy még olyat nem is kérdeztem, hogy így milyen hobbiaid voltak így gyerekként, és a koncertekre jutott eszembe, hogy azt általában az emberek szeretnek, hogy mi az, amit szívesen csináltál, vagy ami vonzott még.
Hát így kifejezetten olyan hobbim, amit hobbinak lehet nevezni, nem volt. Akkoriban még még sincs így, mert akkoriban már lehetett tanulni síelni. Úgyhogy ha hobbit kérdezel, akkor az jut eszembe, hogy volt egy egyetemista évfolyamtársam, aki már egészen jól tudott síelni, szülei többször vitték őt külföldi síelésekre, és a nővérének volt egy síléce, meg egy körülbelül azonos lábméretű sícipője, úgyhogy azt hiszem, hogy a második év terén, akkor ott a Szabadsághegyen én azt a sícipőt, meg azt a sírécet ott megkaptam, és akkor egy, a lejtő aljába egy kisebb lejtőre oda kitettek engem, és akkor megmutatták, hogy hogyan kell hóekézni, meg mit gyakoroljak, és akkor ott hagytak egész napra. Csak egy probléma volt, hogy lefelé síréccel kellett lejönnünk, úgyhogy ez izgalmas élmény volt, mindjárt úgy a mélybe beledobtak engem, de nem vette el a kedvemet ez az egész.
És megtanultál?
És megtanultam síélni, úgyhogy ez nagyon-nagyon-nagyon jó volt, mert a gyerekeimet is aztán később már, amikor megszülettek, akkor vittük síélni, és ők is nagyon szeretik a síelést, főleg a Dávid fiam, aki aztán kiválóan meg is tanult síelni.
És ez megmaradt egyébként utána, a síelés szeretete nálad?
Igen, igen, nagyon-nagyon szeretek síelni, habár most a Covid miatt már 2 éve nem voltunk, de hát jó volna, most már lenne egy olyan tél, amikor mehetnénk síelni.
Tied a nyár is, meg tied a tél is, ugye a Balaton, az úszás és a síelés, úgyhogy te gyönyörűen körbeölelel.
Minden évszaknak a maga szépségét meg lehet találni.
Hát és igen. Ugye a túrázás, az meg hát az ősz-tavasznak inkább az a megfelelő ideje, úgyhogy szerintem gyönyörűen körbefogod az
igen,
évet.
És most, hogy a túrázást mondod, középiskolás korunkban a középiskolás osztálytársakkal nagyon-nagyon sokszor mentünk a közeli erdőkbe túrázni. Hát először csak a Bakony, Vértes turista útvonalait jártuk, de aztán volt olyan, hogy nyári szünidőbe fölmentünk a Mátrába túrázgatni. Tehát az erdő, a túrautak szeretete az már ott elkezdődött.
És aztán folytatódott is, bár azt most még nem tudom, hogy mikor. Ugye most ott tartunk, hogy elvégezted az egyetemet. Milyen végzettséget adott, tehát ki lehettél?
Én a tartósítóipari kart végeztem, és ott azon belül is a hűtőtechnológia szakot, és első munkahelyem a székesfehérvári hűtőház volt. Ott egy 2 műszakos műszakvezetői állásom lett.
És ő mit csinál? Te mit csináltál? Tehát ez mit takar?
Hát ez azt akarja, hogy be kellett jó korán reggel menni, és akkor a szezon szerint, éppen amilyen szezon volt, nyáron megy szezon volt, akkor fogadni a medgyet, borsót, és akkor ott az embereket irányítani, beállítani a szalag mellé, válogassák a borsót, vagy hogyha a blansírozó alagúthoz kellett őket állítani, akkor oda, és hát megszervezni a munkát. Rám volt bízva egy 10-15 ember, és akkor az ő munkájukat megszervezni, felügyelni, mindenféle dokumentációt, adminisztrációt elvégezni ezzel kapcsolatban.
Szeretted?
Annyira nem. Annyira nem. Nem sokáig csináltam egyébként ezt a 2 műszakos műszakvezetői munkát, mert viszonylag hamar mi összeházasodtunk a férjemmel, és hamar megszületett az első gyermekünk, úgyhogy szerintem egy évet sem töltöttem el ilyen műszakvezetői munkakörben, amikor terhes lettem, és akkor a kereskedelmi osztályra kerültem, és ott már nem kellett így a szalag mellett felügyelni a dolgokat, hanem az egy egészen más jellegű.
De a cégnél megmaradtál.
A cégnél
akkor,
maradtam, igen,
így van. Akkor még. És hol találkoztál a férjeddel? Nézzük a szerelmi szállat.
A férjem gimnáziumi osztálytársam volt, ő fizika tagozatra járt, ugyanabban az osztályban, ahova én. Voltak közös óráink, és voltak matek, fizika, kémia, azok külön órák voltak.
Akkor ez már elindult köztetek, vagy ez azért későbbi történet?
Hát a legelején még nem, a 3. osztálytól kezdve jártunk.
Akkor ez megszakítás nélküli? Szó-szó.
Szó-szó. igen, szó-szó.
Mondtad, hogy hamar össze is házasodtatok, és hamar jött az első gyermeketek. Rá így felkészültetek? Vagy ez nem is volt kérdés egyáltalán, hanem szerettetek volna? És akkor így aránylag hamar össze is jött.
Igen, igen, ez nem volt kérdés, hogy, hogy várunk éveket, és még mit tudom én, elé sorolunk mindenféle más. Nem, ez így volt hol laknunk, mert a férjem édesanyja akkoriban költözött el abból a családi házból, ahol ő korábban a férjével élt. Sajnos az apósomat alig ismertem, mert ő nagyon korán, 47 éves korában meghalt, és akkor tulajdonképpen mi abban a házban kezdtünk élni, ahol az anyósom a férjével lakott. És a háznak a másik oldalán lakott a nagymama, a férjem nagymamája, aki az anyósomnak az anyósa volt. Úgyhogy érdekes helyzet volt ez annak idején. Ezt a házat, mikor mi ott összeházasodtunk, és megkezdtük a közös életünket, hát elkezdtük nagyon-nagyon alaposan átalakítani. Falakat vertünk ki, falakat festettünk. Emlékszem, a falra volt egy Yes lemezünk, annak a lemeznek a logóját festettük föl kékkel a falra, aztán a Picasso-nak a Három muzsikus című festményét kinagyítottuk, és ilyen posztóanyagból vágtuk ki, és ott összeragazgattam. Hát meg egyébként is festés, meg mindenféle volt. Barnára festettük például a parkettát, tehát mindent megváltoztattunk abban a házban, és próbáltuk a saját elképzeléseink szerint nagyon kreatívan átalakítani, de ezt nagyon élveztem. Azt is élveztem, ekkora hasam volt, amikor a Dávid fiamat vártam, és akkor mentem a festékból, de ilyen 15 kilós festékes vödrökkér, hát természetesen mindenki nagyon segítőkész, berakták az autóba, és akkor nagyon-nagyon-nagyon szép korszak volt ez tényleg.
Igen, ez olyan igazi fészekrakós időszak volt.
Igen, és egy kicsit ilyen hippi korszak is, mert a osztálytársak közül nagyon sokan akkor még visszajártak hozzánk, nagyon jó barátok vettek körül bennünket, és ott az egy ilyen találkozási hely volt a gimnázium osztálytársaknak.
Hát akkor minden adott volt.
Igen.
Mennyi idős voltál egyébként, amikor az első gyermeketek született?
22 éves voltam, nagyon fiatal.
Hát fiatal, erős, Dávid. Lendületes, és ennek megfelelően egyébként meg is tudtad magad élni az anya szerepben?
Hát nem volt ez egy könnyű feladat, nagyon tapasztalat talán voltam, és olyan nagyon védőnői hálózat akkor még nem volt ennyire felkészült, mint most. Anyukámtól sokat nem tudtam kérdezni, ők nem Fehérváron laktak annak idején. Anyósomtól annyira nem kérdeztem, szóval biztos, hogy vannak itt hiányosságaim.
Kinek nincsenek. Volt benned egyébként egyfajta ilyen kompenzálási vágy, ugye, hogy visszautalva, hogy bár nem az ő döntésük alapján, de hogy a szüleid kevés időt tudtak veled tölteni, hogy ugye ilyenkor általában az szokott lenni, hogy az ember kompenzálni próbál, hogy én viszont minden nap 24 órájában, sőt 48-ban mindig is ott vagyok és elérhető vagyok. Volt benned ilyen indítatás?
Azt gondolom, hogy nem. Viszont a Gyesnek a 4 évét, mert utána 13 hónapra megszületett az Ádám fiunk is, azt végig otthon töltöttem velük. Ez egy szép időszak volt. Jó volt, hogy otthon lehettem velük, az biztos, de nem akartam semmit se kompenzálni. Ilyen érzések nem voltak bennem.
Hát akkor az egy nagyon, nagyon szépen teltek tulajdonképpen a 20-as éveid eleje, közepe.
Igen, és ott volt segítségül a férjem nagymamája, akivel aztán viszont nagyon...
A szomszédban,
nagyon,
kvázi.
A szomszédban, igen, csak át kellett szaladni, és ő ott volt, tehát őre mindig számíthattunk, ő nagyon-nagyon szerette a dédunokáit, úgyhogy ő egy tündér volt ott a gyermekek körül, Manókának hívták egyébként. Manóka nevet azt még a férjem adta neki.
Igen?
Igen. És a Manócska és a Mazsola című báb mese filmből jött ez a Manóka név, és milyen érdekes, hogy most, hogy a héten velünk volt az Zétény, ezt a könyvet újra kiadták, és az Zétény első osztályos, és most ebből a könyvből elolvasott már pár oldalt, és hangosan olvasta, és milyen jó.
Hát ez valóban.
Az élet körbe jár, és ismét jön magát.
A beszélgetés második részében egy hét múlva számítunk a figyelmükre, ugyanígy hétfőn, 18 és 19 óra között tartsanak akkor is velünk.
Az emberek szerethetőek, mindenkiben van érték, amit ki lehet bontani, és jó bízni az emberekbe. Azt mondanám el magamról, hogy Rendecki Andrea vagyok, két fiúgyermek édesanyja, három unoka nagymamája, meseterapeuta vagyok, life és business coach, és egyébként meg tanácsadóként tevékenykedem élelmiszerbiztonsági rendszerek építésével, ISO rendszerek, auditra való felkészítésével foglalkozom.